Ma az egyik örök dilemmáról fogunk beszélgetni, mégpedig arról, hogy váltsak vagy ne váltsak, hogy hogyan találhatom meg azt a munkát, azt a hivatást, amiben tényleg boldog lehetek, és mi a helyzet akkor, hogyha benne ragadunk mondjuk egy rossz munkai környezetben vagy feladatkörben, tehát karriertanácsadás és karrierpara lesz a mai témánk, vendégem pedig Jó Zsuzsanna, karriertanácsadó, karriercoach, coach, tréner és a többi között a Nők és a Karrierpara című könyv szerzője. Szervusz Zsuzsa, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
És köszönöm, hogy meghívtál, és köszöntöm a hallgatókat.
Azt gondolom, hogy a te szakmádban a legfontosabb talán az a fajta hitelesség, hogy ne csak tanítsd, ne csak beszélj a dolgokról, hanem te is értsd, át tud érezni, hogy milyen váltani. És azért is mondom, mert te az elmúlt 30 évben a saját bevallásod szerint legalább 5-ször váltottál foglalkozást, ráadásul egy újabb és újabb alkalommal nem azt csináltad, mint korábban, hanem teljesen másba fogtál bele. Mennyire táplálkozol ezekből a váltásaidból, amikor mondjuk másoknak tanácsot adsz?
Hát annyiban, hogy tudom, hogy van megoldás. Tehát tényleg a saját életem, a saját mintám, amik egyébként, ha most visszagondolok, lehet, hogy mai eszemmel már nem mernék olyan bátran váltani, de akkoriban nem egy esetben, egyik napról a másikra. Tehát fölhívott valaki, vagy olvastam egy hirdetést az újságban, és azonnal eldöntöttem, hogy akkor ez lesz, és feladom azt, amit már amúgy se szeretek nagyon csinálni.
Tehát ezen gondolkoztam, hogy mi lehet a recept. Tehát bátornak, merésznek, vagy néha vakmerőnek kell lenni a siker érdekében. Te mit gondolsz? Nyilván egy az, amit az ember a saját életében érzi, hogy mit bír, és mi az, amit másnak tanácsol.
Igen, tehát azzal, hogy én ennyit váltottam, és nagyokat, egyrészt úgy gondolom, hogy hiteles vagyok, tehát tudom, hogy mit beszélek. Ugyanakkor minden ember úgy gondolom, hogy más miatt, meg én is mindig más miatt váltottam. Tehát volt, amikor kiégés miatt hagytam ott a főszerkesztői állásomat. Volt a tanári állásomat, azért hagytam ott, mert egyszerűen kevés volt, hiába jött a rendszerváltás, nem emelkedett a pedagógusok fizetése, és hát azért én nem az életem értelmiség, hogy a gyereknek egy angol tanfolyamot ne tudjak befizetni. Tehát mondom, mindenhol más volt az ok a váltás miatt.
Beszéljünk majd részletesebben is erről. Úgy tudom, hogy 12 éves korod körül határoztad el, hogy magyar történelem szakos tanár leszel. Ezek szerint arra készültél, hogy gyerekekkel fogsz foglalkozni, hogy egyfajta hivatás tudat van ilyenkor az emberben, abszolút, hogy én erre a pályára lépek. Tényleg 11-12 éves korodban már pontosan tudtad,
tudtam,
hogy ez a te utad.
Pontosan, volt egy nagyon jó magyar történelem szakos tanárunk, egy osztályfőnökünk, egy fiatal hölgy, és rám olyan erővel hatott, ugye egy kamasz gyerekre hatnak, nagyon sokféle ember hat, mivel a szüleim ugye nem voltak iskolázott emberek, ugye nekem ott pedagógusok jelentették az iskolázottságot, amit én kinéztem magamnak, hogy amire szerettem volna jutni. Egyébként az első generációs értelmiség vagyok ebből adódóan az egész nagy családunkban.
És milyen értékeket hoztál otthonról? Mert nyilván attól, hogy mondjuk ők nem tanultak,
igen,
attól még biztos, hogy egy csomófajta utat láttál magad előtt, és jó példát.
Igen, akár. Tehát az egyik volt a tisztesség. Tehát semmiféle ilyen mellé beszélés, meg hazudozás, meg tehát semmilyen nem volt a családban. Tisztességesen dolgoztak. Apukám asztalos volt, az anyukám a patyoladnál dolgozott, átvette a szennyes ruhát. Korrektek voltak ebből a szempontból. A pénzt jól beosztották, soha nem maradt több. A hónap végére természetesen, meg azért volt, hogy ilyenkor mi is zsíros kenyeret ettünk, mert nem volt más. És az, hogy rend van körülöttük, a lakásban tisztasság van, az, hogy a család összetart, hogy támogatja egymást, ezek mind-mind megvoltak.
Viszont egy teljesen más karrierutat jártál be, hogy a karrierről, igen, beszéljünk. Említetted, hogy a tanári pályát végül elhagytad.
Igen.
És beleugrottál egy lehetőségbe, és egy teljesen más világba csöppentél, mert hogy üzletkötő lettél, hogyha jól tudom.
Most is nevetek, ha visszagondolok,
igen,
rá.
Igen, hogy emlékszel vissza erre a váltásra.
Volt benne jó, és volt benne rossz. Az egyik volt az, hogy ugye ezt vállalkozóként lehetett csak csinálni, akkor ez a Magyar Telefonkönyvkiadó Társaság, nem tudom, hogy létezik-e még vagy sem, ahol ugye cégeket kellett felkeresni, és a telefonkönyvbe adtunk el nekik hirdetést. És életemben ilyet nem csináltam, ugye mindig a gyerekek között. Tehát ugye elvégeztem, a leérettségiztem, főiskola jött, utána rögtön elkezdtem tanítani, tehát én mindig egy iskolás.
Tessék? Szerettél tanítani?
Nagyon, nagyon szerettem tanítani. Tulajdonképpen ezt sajnáltam, abban, hogy ott hagyom, de ugye csak most kicsit előre szaladok, de most már felnőtteket tanítok, tehát valószínűleg ez a fajta hivatás, tudat vagy elkötelezettség megmaradt bennem.
Tehát, hogy iskolások között voltam.
Igen, iskolások között voltam, ami egy zárt világ, pedagógusok, iskolaigazgató, tanév menete, és azzal, hogy kiléptem az üzleti életbe, 30, nem tudom, egy-néhány éves voltam, én ott döbbentem rá, hogy anyám, én most lettem felnőtt. Mármint, hogy élem a felnőtteknek az életét, mert a pedagógus, az iskola, mondom, ez egy egészen más közeg. Ez volt benne, hogy mondta, jó. És ugye később az, hogy vállalkozó vagyok most is, ez nagyon jó alapot adott hozzá, meg az is, hogy sokkal többet kerestem. Többszörösét. Kb. 16 ezer forintot kerestem akkor pedagógusként, és az volt a hirdetésben, hogy havi 150 ezer forintot meg lehet keresni. És én azt mondtam magamban, hogy ha ne csak a fele igaz, már akkor itt hagyom a pedagógus pályát. Mert mondom, tehát annyira kevés pénzből éltünk, hogy az ami hihetetlen.
Tehát és akkor kockáztattál, igen. És ezek szerint nyertél, igen, bár nem maradtál vele. Üzletkötő, igen, igen. Átképezted magad. Ilyenkor hogy dönt az ember, hogy hogyan megy tovább?
Azért képeztem át magam, mert akkoriban, ugye hát ugye kihez megy az ember, vagy az ügyvezető igazgatóhoz megy, hogy vegyen hirdetést, vagy a marketingeshez egy nagyobb cégnél. És azt láttam, hogy a marketing osztályokon olyan, hát ugye nekem akkor öregnek tűntek, ma már jaj, fiataloknak látnám őket, de olyan férfiak ültek, akik az életben nem tanultak marketinget, ugye főleg mert akkor tájt kezdődött a marketing szakoknak a beindítása. Azt se tudtam, mi az, és arra gondoltam, hogy hát ezt én is megtanulhatnám, hogy mi az, hogy marketing. Nagyon sok marketing vezetőt, igazgatót kerestek akkor az álláshirdetésekbe, és elhatároztam, hogy hát akkor én akkor arra a pályára fogok menni, ha itt hagyom ezt a jelenlegi szakmát, és beiratkoztam, akkor külkereskedelmi főiskolának hívták marketing másodképzésre. Ugye a diplomám meg volt a főiskolai, azt nézték, hogy milyen főiskolára jön az ember. Egy következő diplomát szereztem ezáltal, egy nemzetközi marketing szakot, amit az első órán, amikor hallottam az első előadást, azt mondtam, Uramisten, hát én erre vágytam egész életemben.
Tehát, hogy megérkeztél?
Nagyon, igen, igen. Tehát, hogy igenis emberekre valószínűleg tudok hatni, vagy szeretnék hatni. És mondtam, nagyon-nagyon új dolog volt ez Magyarországon, és olyan élvezettel vetettem bele magam ebbe.
Igen, de hát azért van egy csavar, mert mégsem marketing igazgatóként ülsz itt, mert akár ezt az utat is választhattad volna, de mégsem.
Nem, teljesen véletlennek, igen, mert el fogom mondani, hogy a nők is de azt mondják, hogy a véletlennek köszönhetik, én akkor inkább úgy mondanám, hogy valószínűleg a sors oda sodort, hogy a diplomamunkám egy olyan témáról szólt, ami akkoriban nagyon-nagyon új dolog volt az országban, ez a merchandising, ugye ma már mindenki tudja, hogy mit jelent, igen. De akkoriban semmilyen könyv nem volt róla, mivel francia tagozaton végeztem gimnáziumba, francia könyvekhez jutottam hozzá, amit azért még úgy nagyjából ki tudtam silabizálni, és értettem ezeket a dolgokat, na erről megírtam a szakdolgozatot, ott ült a vizsgabíró volt, azt hiszem akkor a Magyar Marketing Szövetség elnöke, aki tátott szája hallgatta ugye az én szóbeli vizsgámat, és meg is hívtak aztán egy marketing konferenciára, meg is megkettem egy csomó olyan emberrel, a későbbi munkám folyamán fontos lett nekem. Ja, és akkor jelent meg egy első olyan lap az országban, Progresszív Magazin volt a neve, amit egy házas pár csinált, és ez az FMCG-be, tehát a gyorsan forgó fogyasztási cikk piacon az első olyan lap volt, amit kereskedőknek szántak, nyilván, hogy a hirdetésekből élt. És oda fölhívtam őket, hogy hát tudnék írni néhány cikket, mit szólnak hozzá. Ugye te is a médiában nézd, nagyon jól tudod, ha van egy jó téma, arra azonnal le kell csapni. Tehát azonnal lecsaptak rám, és több cikket is írtam a havilapba.
Majd végül itt lettél főszerkesztő?
Végül is itt lettem főszerkesztő úgy, hogy valami vásárba külföldön elmentek, ahol hát el akarták adni a lapot, mert vissza akartak menni Amerikába, ahol egy olyan férfivel találkoztak, egy angol férfivel, akik hasonló szaklapokat csinált Nagy-Britanniában, italos lapot, ételes, gyógyszeres, tehát ilyeneket, és eladták neki, de azt mondta ez a férfi, hogy csak akkor tudja megvenni, mivel nem is volt még életében Magyarországon, senkit nem ismer, ha nekik egy főszerkesztőt is ajánlanak. És ez én voltam.
És ezt csináltad szintén sok éven
és
keresztül.
Ezt csináltam, igen, ezt majdnem 10 évig csináltam ott, aztán mindegy átmentem, aztán utána egy pár év kihagyással egy másik lapkiadóhoz, most nem mondom, hogy melyikhez, és nagy örömmel vetettem bele magam a dologba. Hát egyrészt ilyen magyar szakos tanár voltam, tehát írni tudtam, helyes írni jól tudtam. Szerintem jó szerkesztő is voltam.
Az üzletet már értettem.
Az üzletet már értettem. Tehát én nem csak egy sima, egyszerű újságíró voltam, hanem szakember is voltam a kereskedelem bizonyos technikáinak az elsajátítása miatt. És nagyon szerettem ezt csinálni, apait, anyait beleadtam, valószínűleg túl sokat. De ekkor voltam ilyen 35 éves, igen. Tehát ugye akkor már sok mindent tapasztaltam, nagyon sok mindent beleadtam.
Ez már gyerekek mellett?
Ez már gyerekek mellett, persze, igen, ezek már gyerekek mellett voltak. Hát sajnos elhisztam nagyon, a házasságom tönkrement, más miatt is tönkrement volna, de talán ez volt a legfontosabb, hogy keveset voltam otthon. és nagyon jól kerestem, tehát mese nincs, és hát ez bizony nem tetszett a férjemnek, akit éppen imádtam, tehát semmi gond nem volt közöttünk, de végül is ő feladta, behúzta a féket, vagy a, csodát, az evezőlapátot, és akkor nagyon magányosnak éreztem magam.
És akkor alapítottál egy céget.
És akkor, igen, és akkor várjál most, hogy nagyon érdekes, és ez valószínűleg tanulságos a hallgatók számára is, mert nem kell mindig mindenhova papír, ahhoz, hogy én valamilyen új szakmát kezdjek el. Ugye egy főszerkesztő, hát ugye egy nagy ember. És hát nekem is bejárásom volt minden nagy céghez, ugye főleg gyárdó, de kereskedelmi cégekhez is. Csak mondok egy példát, a Metro akkori igazgatójának, vezető igazgatójánál szerepeltem abban a 10 telefonszámba, amit az asszisztense azonnal bekapcsolhatott, ha az a 10 szám kereste. És óhatatlan, hogy láttam, hogy az egyes cégeknél a első számú vezetők, a második vonal, hogy jutott oda, mit csinált, hány diplomája van, milyen nyelven beszél, mitől lépett előre, mitől bukott meg. Tehát olyan jól beleláttam abba, hogy hogyan is működnek a cégek. Vagy az emberek benne, tehát nem is a cégek, hanem az emberek hogyan és miképpen működnek. Ráadásul, mivel akkor nagyon elkeseredett voltam, hogy ugye női vezetőként kell helyet állnom, gyerekeim vannak közben, rájuk kevés idő jut, és elkezdtem olvasni könyveket, szakkönyveket. Az zömében angol szász irodalom volt, tehát Magyarországon olyan nagyon nem voltak még magyar nyelvű könyvek, és azt kerestem, hogy mitől lesz valaki sikeres, hogyan lehetne a munkát, magánéletet összeegyeztetni, miben lehet megbukni, mire kéne odafigyelni. És ezt körülbelül 2-2,5 évig, ugye szabad időmben könyveket olvastam, és jó újságíró révén mindent kijegyzeteltem, ugye nem kis lap, kis szedlikre, hanem a számítógépembe, és volt annyi eszem, hogy odaírtam, hogy ki volt a szerző, mi volt a címe, hanyadik oldalon, milyen kiadás, hányba adták ki. És akkor egyszer csak eljutottam Brian Tracyhez, aki arról írt az egyik könyvében, hogy hogyan lehet valaki szakértője egy bizonyos szakmának. Olvass el, azt mondja, minden héten egy könyvet, és ha nem tudom, x könyvet elolvastál, akkor te már mindent tudsz, mert a többiek nem olvastak el annyi könyvet. És akkor kicsit megszámoltam, hogy én hány könyvet olvastam. Na talált ki szerinted.
40?
72 darabot egészen pontosan. A 2,5 év alatt, és már akkor tudtam, hogy ahhoz, hogy valaki mondjuk PhD-zen, ahhoz kb. 40 könyvet igen. olvas el, többet nem, mert...
40-50 maximum.
Ugye, igen. körülbelül így,
mert... És akkor már megvan a doktori.
Így van, megvan, pontosan.
Igen.
És akkor a homlokonomat csaptam, hogy most le tudnék doktorálni, akkor most már ebből a témából. És akkor már nagyon elegem volt, és tudtam, hogy ha vállalkozó leszek, akkor én karriertanácsadó leszek, diplomásokkal fogok foglalkozni, ugye hát marketinges voltam, tehát tudtam, hogy egy célközönséget be kell lőni, esetleg olyan érettségizettekkel, akik mondjuk idősebbek, és már nem tudnak, vagy nem akarnak már még egy diplomát szerezni, de motiváltak, ambiciózusak, tehát szeretnék magukból minél többet kihozni. És akkor így kezdődött 2004-ben a vállalkozásom, igen.
Mi érdekes, mert akkoriban azért a karrier tanácsadás még gyerekcipőben jelent.
Abszolút nem. Szerintem én voltam az első magán vállalkozó, tehát magánember, aki persze azonnal honlapot csináltatott, például hírlevelet tudtam készíteni. Úgy szépen berobbantam, és hát mivel ugye újságíró voltam és főszerkesztő, tudtam, hogy hogyan kell magamat. Hát ugye sehol volt Facebook, LinkedIn, sehol a világon nem volt ilyen.
Na, de hát egy saját brendet elkezdtél akkor pontosan, építeni ezek
szerint. És akkor egyszer a Világgazdaságnak elküldtem egy olyan cikket, hogy szerkesztettem egy olyan könyvet, hogy ki kicsoda az FMCG szektorban. És akkor abból ugye lemondtam, hogy hány százalékuk férfi, hány százalékuk nő, milyen diplomájuk van, hány diplomájuk van, milyen nyelvet beszélnek, és akkor azt ugye elküldtem nekik csak így ilyen, hogy hát ha kell, akkor hozzák le. Másnap megjelentem az újságban, tudtam, hogy ez így lesz. Mert ugye tudom, hogy minden szerkesztő örül, ha kap egy anyagot végre, ami nincs másnak.
Igen.
Egy héten belül felhívott a nem tudom melyik rádió, mi ma már nem létezik, hogy akkor csinálna velem interjút, de mondom, hát ott vagyok, a világ az őt nem érdekli, velem megcsinálja, és innentől kezdve a sajtó elkezdett fölkapni. Egyiktől mentem a másikra. Volt olyan nap, hogy volt egy rádiós felvétel, és volt egy az újságban valami, mit ami megjelent.
Tehát valamire nagyon ráéreztél.
Tehát valami elképesztő sikerem volt, és ezt többek között annak is tulajdonítom, hogy mindig, mikor fölhívtak telefonon, hogy akkor kommentálnám-e azt a hírt a nem tudom melyik rádióban, majd 11 órakor, ami ez meg ez. Első kérdésem az volt, hány perces lesz? Vagy ha újság megkérte, hogy írjak egy cikket, megkérdeztem, hány leütés lesz? Ha azt mondták, hogy 1500, akkor az nem 1500 volt, és nem 6000, és nem 200. Tudod, tehát én ezt már hozzászoktam, hogy 3 perc, hát 3 percben mi fér bele, 6 mondat a legjobb esetben. És akkor nem kezdtem Ádámnál és Évánál, hanem pont belecsaptam a lecsóba. Tehát valószínű, hogy ezt is érezték a médiában dolgozók, hogy itt van egy
hogy
profi.
Hogy könnyű veled együtt dolgozni. Nekem az nagyon tetszik a történetedben, amiről eddig beszélgettünk, hogy ma mondják azt, hogy a gyerekeink majd hány állásban, hány különböző szakmában fog élete során dolgozni. És te ezt megcsináltad sokkal régebben, igen, amikor ez még nem volt divat.
Igen.
Tehát, hogy valahogy átélted azt, amit most prognosztizálunk a gyerekeinknek, vagy a mostani fiataloknak, igen, a Z-generációnak, aki most már kilépett a munkaerőpiacra akár.
Igen, csak ugye most itt másra az ok, ami miatt ők változni, igen, fognak. Ugye változik a világ, a technika, a robotok, szakmák tűnnek el, új szakmák jönnek létre nagyon gyorsan. Tehát ugye ez azért nem volt meg 20 évvel ezelőtt.
Igen, ott akár ott a saját döntésed vagy, igen, érdeklődési köröd volt, ami miatt váltottál, míg most egy a kényszer, amiben élünk,
igen,
hiszen karriertanácsadó vagy, azért, igen, kérdezlek, igen, hogy mit látsz, mi az, ami változott.
Igen. Valóban több a kényszer, illetve az továbbra is megvan, hogy az ilyen 40-45-50-es nők és férfiak azzal keresnek meg, hogy azt nem mondják, hogy kiégnek, bár sok esetben én azt látom, hogy ez van a háttérben, de hogy most már elegük van mondjuk a nagy multiból, vagy elegük van ebből a nyomásból. Ugye már fészket tartak, gyerekük van, már minden megvan, most akkor mit csináljanak tovább? Tehát tovább ezt nem akarják csinálni.
Tehát egy ilyen életközépi válság?
Igen, én úgy gondolom, hogy az életközepi válság, ami egyébként rögtön mondom a kedves hallgatóknak, hogy nem válság, jó? Tehát ne negatívan álljunk hozzá. Ez egy teljesen természetes dolog, hogy az ember, amikor elér körülbelül ebbe a korba, hogy akkor számot vet az eddigi életével, mert már tudja, hogy már nincs ugyanennyi előtte nagy valószínűséggel, és vajon mit csináljon az életének a második felébe, vagy hogyan csinálja, vagy mennyit csináljon, vagy mennyiért, vagy kikkel, jó? Tehát számos kérdésre ilyenkor választ kell adni, és én azt látom, hogy általában két fő dolog van, az egyik a párkapcsolat, ami vagy megerősödik itt a számottevés kapcsán, vagy pedig döntéseket hoznak, hogy akkor elválnak, mert ennyit, ennyi ideig tartott egy házasság vagy egy kapcsolat, a másik pedig a munka. Uh-huh. Hogy akarom-e ezt még csinálni, amit már 20 évet csinálok,
még
vagy 10 évet csinálok.
Évig, igen, igen. Mert hogy ez idáig tart, igen, igen. Tehát, hogy ne gondoljuk azt, hogy mondjuk nyugdíjba fogunk menni 60 évesen, legyünk őszintén.
Igen, így van.
Úgyhogy erre kell készülni. Mindig olyan foglalkozásaid voltak, amire, hogyha előtte mondjuk 3 évvel azt mondták volna, hogy te ezt fogod csinálni, akkor még akár lehet, hogy ki is nevetted volna.
Az biztos.
És ez jutott eszembe, hogy akkor nem volt benned egyfajta félelem, hogyha mindig a biztosat cserélted le egy totálisan bizonytalanra?
Érdekes, hogy nem volt. Tehát mondom, ha most visszagondolok, hát lehet, hogy ma már félnék. Bár nem tudom. De most már valószínűleg nem fogok foglalkozást váltani, hiszen annyi emberrel találkoztam, annyi anyagom van, annyira tájékozott vagyok ebben, hogy most már ezt már olyan nagyon nem adnám föl.
Ugye mindenképpen egy kuriózum, hogy nőként, női vezetőként, ahogy itt menet közben említetted is, hogy azért ez nem volt egy könnyű vagy fáklyás menet.
Nem volt könnyű menet.
Mi az, ami tovább lendít ilyenkor?
Hát valószínű az, hogy benne van valahogy a vérembe, vagy a életfeladatomba az, hogy segíteni másoknak. Tehát ugye mondják, hogy a tanácsadás, a coaching is tulajdonképpen egy segítő szakma. És mondom, mivel van tapasztalatom, van jó emberismeretem, hiszen már több mint 1000 ügyfelem, már nem is számolom 1000 után, hogy hány ügyfelem volt, vagy van még most is. Tehát most mondjam azt, hogy 99%-os hatékonysággal dolgozom. Nem tudom, egy ujjamon meg tudom számolni, hogy hányan ügyfél volt, aki vagy nem folytatta tovább az elkezd, vagy eltűnt, pedig kifizette előre. Hogy azt mondta, hogy akkor most ő abba hagyja, és akkor mondtam, jó, akkor visszafizetem, amit idáig nem járt le. Egy kezemmel meg tudom számolni, hány ilyen volt.
Végig itt sikerekről beszéltünk, újabb és újabb területeken. Kudarcok is voltak menet közben?
Persze, voltak kudarcok, hát furcsa lenne, ha nem is lenne. Például ugye nagyon szerettek nem csak face-to-face dolgozni, nem csoportokban is, és mivel ugye osztályfőnök is voltam, meg tanítottam gyerekeket, ugye csoportokat tanítottam, sőt, kereskedőket is tanítottam, amikor főszerkesztő voltam. Na, akkor mondom, akkor most csinálok jó kis önismereti tréningeket, azt ki is dolgoztam, jó kis önismereti tréninganyagot, meg így, meg úgy, apám, senkinek nem kellett. És akkor úgy megsértődtem a világra. Hogy miért nem? Aztán olyan is volt, hogy...
Levontad a tanulságot, hogy rájöttél, hogy mi az
oka? Nem is az, hogy hát ugye valószínűleg itt a marketing nem működött annyira. Jó, tehát azért, mert az én fejemben valami benne van a több ezer, több száz embernek, ugye nincs benne a fejébe természetesen. Én ezt az bele kell tenni, tehát mese nincs. Ugye volt marketinges létem, de ezt úgy látszik nem tudtam. A másik pedig, hogy megtanultam azt a fajta alázatot, de hát már valószínűleg ez a korommal együtt járt, hogy ez a mindenek rendelt ideje vagyon, ugye ez benne van a Bibliában is, hogy tehát volt, hogy meghirdettem egy tréninget, nem jött össze, két hónap múlva meghirdettem, akkor meg összejött. Hát úgy látszik, akkor nem volt itt az ideje. És ezt most már elfogadom, hogyha valami nem megy, akkor nem fogom jobban nyomni ottan, nem fogok káromkodni, meg nem fogok csapkodni, meg mindenkit elküldeni valahova, mert hát akkor most fogadjuk ezt el.
És másik majd legközelebb kell választani.
Vagy másképp kell csinálni, vagy legközelebb kell megpróbálni csinálni, és ezt tanítom is egyébként a kócsaimnak is, meg a trénereknek is, a trénerképzést is csináltam, hogy ezt fogadják el, ez így működik a világ.
Azért a karrierparáról még nem beszélgettünk, és azért azt gondolom, hogy ez most egy nagyon aktuális kérdés, hogy hogyan tovább. Hogyan találjuk meg az utunkat, és hogyan ne kövessünk el esetleg hibákat, amiket elkerülhetnénk. Jó Zsuzsa karriertanácsadó a vendégem, vele beszélgetek, hamarosan innen folytatjuk.